Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója a PVC Magyarország, a jövő pénzügyi vezetőinek tanácsadója.
A portfólió elemzője van a telefon másik végén, csak még nem tudom, hogy ki, mert hogy a vonalon nem látok át. Jó reggelt, én Exterde Tibor vagyok.
Reggelt kívánok, szervusz, én Weinhardt Attila vagyok.
Szervusz Attila, jó reggelt, de jó, hogy találkoztunk. Hogy nyitott a tőzsde?
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Sajnos adathiba miatt jelenleg nem látom a real-time árfolyamokat a nyitást követően, csak az indikatív jegyzéseket még a 9 óra előtti sávban. Összességében ott az OTP banknál stagnálást látok. A Richternél 0,5%-os mínuszt, a MOL-nál 0,6%-os pluszt, ugyanígy a Magyar Telekomnál is. De ezek ugye még hangsúlyozom a nyitás előtti indikatív árak néhány perccel, így nem szeretnék konkrét értékeket mondani.
Világos, mert hát hogy nem is látszik. Forintból látszik valami, vagy az is ugyanebben az adatsorban jön?
Nem, ott szerencsére valós idei árfolyamot látunk, így azt is látom egyúttal, hogy egy kifejezetten érdekes szituáció kezd kialakulni. 359.50-nél látom jelenleg az euróval szembeni jegyzéseket, és ahogy ezt már az utóbbi napokban többször megírtuk, az utóbbi két hét során egy szokatlanul szűk sávban mindig elakadt a forintnak a gyengülési hulláma, pont ebben a sávban, ahol most jelenleg tartunk. Így izgalmas lesz, hogy ez a mai napon ismét bekövetkezik. Délután 2 órakor a Magyar Nemzeti Bank kamat döntésére kerül sor. A piaci konszenzusunk azt valószínűsíti, hogy nem fog változni az irányadó ráta, így inkább a jegybanki közlemény és főleg annak az utolsó bekezdése, tehát az előretekintő iránymutatás lesz fontos, hiszen ugye erősödnek az inflációs aggodalmak a világban, emelkednek az amerikai és az európai hosszabb kötvényhozamok is, velük együtt részben a magyar hozamok is, és hát ugye azért ez relatív gyengíti a feltörekvő piaci devizáknak a vonzerejét, így a forintét is, tehát ez a makrogazdasági környezet azért inkább a forint gyengülése irányába ható tényező. A dollár-forint jegyzések jelenleg 295 forint 40 fillér környékén áldogálnak, itt egyelőre nem látok említésre méltó elmozdulást a tegnap esti záróértékhez.
Mi az a láthatatlan, de szemben láthatóan erős kéz, ami tartja a forintot?
Igen, ezt ugye este írtuk is. Feltételezhetően egy Fibonacci technikai szint az, ami egyelőre megfogja a forintnak a gyengülési hullámait ebben a 359.5-ös zónában. Nagyjából 40 filléres sáv. Kifejezetten érdekes, ilyet azért ritkán lehet látni, de gyakorlatilag az elmúlt két hét során az összes nagyjából tucatnyi forint gyengülési hullám mindig elakadt ebben a sávban.
Köszönöm szépen, Weinhardt Attilát, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A Vidékfejlesztési Kormánybizottság feladata, hogy meghatározza a magyar agrárpolitika irányait a következő évtizedekre, mondta az agrárminiszter. Nagy István az Inforádió Aréna című műsorában fontos célnak nevezte a vidék megerősítését, az egyenlőtlenségek megszüntetését és a források hatékony elosztását.
Szeretnénk valóban megreformálni az egész, újra szabni az egész vidékfejlesztési politikánkat. Hiszen nagyon fontos az, hogy megerősödjön a vidék. Nagyon fontos az, hogy a helyi gazdaság az motorja legyen a nemzetgazdaságnak. Tehát azért nézzük meg az export szerkezetünket. Az export többlet 60-70%-át az agrárium teszi ki. Tehát egy olyan fajta történelmi lehetőség, amellyel sikereket lehet elérni. És ezt szeretnénk elérni, hogy érdemes legyen vidéken maradni. Hogy olyan életmód, életforma alakulhasson ki a fiatalok számára, hogy azt mondják, hogy én maradok, átveszem apám gazdaságát, hogy a föld az valódi megtartó erő lehessen, hogy az, mint korlátos erőforrás, hiszen abból soha nem lesz több, azt úgy tudjuk felhasználni, hogy tolja és szervezze maga köré gyakorlatilag az egész vidéki gazdaságot, és legyen a motorja ennek az egésznek.
De személyekből ítélve akkor itt oktatásról, fejlesztésekről, mindenről egyben fognak dönteni?
Pontosan így van. Mert ehhez hozzátartozik ugye nem csak maga közvetlen a vidékfejlesztési rész, hanem ugye itt nézzük meg a vidéki forrásokat. Itt a falusi csok, itt van a Magyar Falu program. Tehát nézni kell azt, hogy az infrastruktúrális fejlesztések hogyan kell, hogy az ott lehessen. Ugyan tudjuk a vidékfejlesztési forrásokat betenni, hogy az működjön. De tovább megyek. Ennél sokkal diversifikáltabb az egész. Mert nézni kell, hogy hol van Magyarországnak, milyen fejlettségi szintjei és területei vannak. Hova kell több vidékfejlesztési forrást jutni, hogy a hátrányukat le tudják küzdeni. Hol van szabad munkaerő? Hol van olyan kapacitás, amelyet termelésre kell fognunk, tehát be kell állítanunk a termelésbe. Szóval azért láthatjuk, hogy a kertészeti kultúra, egy intenzív gyümölcstermesztés sok dolgos kezet igényel. Egy feldolgozóipar sok dolgos kezet igényel. Területileg is meg kell határoznunk azt, hogy hova tud menni ez a forrás, ahol nagyon helyes az a mondás, hogy akkor költjük el jól a forintokat, hogyha 1 forint befektetés, 1 forint 50 fillér GDP növekedést tud előirányozni. Az, hogy az egyenlőtlenségeket megszüntessük, a vidék felzárkózásával, megerősödésével, hogy minden vidéki polgár, ki ott él, az úgy érezhesse, hogy nyertese ennek a következő folyamatnak. És hogyha összerakjuk a topos, magyarfalus, a csokos részeket a vidékfejlesztési forrásokkal, akkor valóban úgy érezheti mindenki, mert infrastruktúra fejlesztéssel egybekötve olyan életlehetőséget és olyan munkalehetőséget adunk mindenki számára, amelyet nyertesei lehetnek a következő évszázad első évtizedén.
Úgy kell elképzelni, hogy a kormánybizottság megtárgyalja, és idővel lesz egy olyan program, ami utána kijelöli, hogy merre van az előre?
Ugye van a közös agrárpolitikának a 7 éves időszaka. Most van a 21-22, ami a közös agrárpolitikában is 2 év átmeneti időszak. Le kell zárni a régit, és meg kell indulnunk az újjal. És most itt már az új költség terhére megindíthatjuk az első 2 évet. Mi is így készítjük ezt az előterjesztést, van egy 21-22-re szóló része, és van a 23-tól 27-ig tartó időszaka ennek az egész forrásnak. A feladatunk az az, hogy hogyan agrárpolitikát, milyen irányokat, és ez a kormánybizottságnak az a feladata, hogy irányt szabjon, elveket rögzítsen le, politikát alkosson, hogy mi felé kell vinnünk az irányokat, mik azok, amelyek kiemelt hangsúlyos szerepek. Tehát hogyan tud nőni a foglalkoztatás, azaz az egységnyi földterület, hogyan tud minél több ember számára megélhetés biztosítani, hiszen a vidéknek mégiscsak a föld a megtartó ereje.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A lakásfelújítások 70%-ánál nem kötnek szerződést a kivitelezővel. Ezen a területen változást hozhat az állami támogatási program. Sipos Ildikó összefoglalója.
A lakásfelújítások többségénél a megrendelők nem kötnek szerződést az építőipari vállalkozóval a munkára, mondta az Inforádiónak az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke. Kói László hozzátette, ennek nyilvánvalóan az az oka, hogy így kevesebbe kerül az elvégzett munka.
Ott, ahol egyéni vagy társas házat, lakást kell felújítani, a lakosság részéről elenyészően van igény írásos szerződésre, és az esetek 70%-ában szóbeli megállapodás alapján történik a munkavégzés. A szolgáltatási költségeknek a áfatartalmát így meg lehet spórolni. Az építőanyagoknál ugye kevésbé, ott inkább jellemző 90%-os nagyságrendben, hogy számlával szerzi be vagy a kivitelező mester, vagy a megrendelő azt az építőanyagot, szerelvényt, amit szeretnének beépítetni. Döntően magának az élő munkának a áfatartalmát, mondjuk úgy, hogy ennek a szolgáltatásnak az áfatartalmát próbálja megspórolni a megrendelő.
Szerződés hiányában azonban gyakori, hogy a kivitelező csúszik a munkával, de az is megtörténhet, hogy az nem a várt minőségben készül el.
Egy hét múlva, egy hónap múlva a felek egészen másképp is tudnak emlékezni arra, hogy miben állapodtak meg, és kellemetlen meglepetések érik hol a kivitelezőt, hol a megrendelőt.
Kói László kiemelte, ezen a területen hozhat változást az állami támogatási program. Ezeknél ugyanis a visszatérítés feltétele az írásos szerződés, amely az elvégzendő munkákról a tételes megállapodást is tartalmazza. Így a kivitelező és a megbízó közti pénzmozgások is ellenőrzöttek, vagyis a piac is tisztulhat, emelte ki. Az EVOSZ elnöke ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy az sem mindegy, hogy hogyan választjuk ki a felújításhoz a szakembert.
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának a rendszerébe ezen a 5000 forintos általános regisztráción túlmenően a kivitelező vállalkozásoknak kötelessége egy mély szakmai regisztráció is, és ebben a rendszerben kb. 87 ezer vállalkozásnak van benne az adata, aki kivitelező szakembert keres, különböző címszavak alapján úgymond szűrések mentén tud keresni, és tud a szakirányú végzettség alapján is, hogy milyen munkavégzésre van jogosultsága ennek a vállalkozónak.
Hói László elmondta, Budapesten már januárban jelentős felújítási igény mutatkozott az állami támogatások hatására, ezért fel kell készülni arra, hogy nő a várakozási idő a kivitelezőkre. Ez eddig is akár 2-3, sőt a fővárosban akár 4-5 hónapig is eltartott. Az ágazat egyébként csak nem 340 ezer embert foglalkoztat, de továbbra is hiány van jó szakemberekből, szakmunkásokból és mérnökökből.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója a PwC Magyarország, a jövő pénzügyi vezetőinek tanácsadója.
Folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Jó napot kívánok, Exterde Tibor vagyok. Műsorunk második felében egyebek mellett szó lesz arról, hogyan szigorodnak márciustól a munkaügyi szabályok. Foglalkozunk majd az árfolyamokkal, kapcsoljuk újra szakértőnket.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Szeptembertől új három pillérre épülő finanszírozási struktúrát vezet be a kormány a magyar felsőoktatásban, jelentette be Palkovics László, innovációs és technológiai miniszter. Virányi Zsolt összefoglalója.
Palkovics László elmondta, hogy a bevezetendő új felsőoktatási finanszírozási rendszerben nem csak az oktatás költségét térítik meg hallgató arányosan, hanem az intézmények kutatási tevékenysége és az infrastruktúra fenntartása is külön finanszírozási formát kap, vagyis az új rendszer figyelembe veszi a felsőoktatási tevékenység különbségeit. Ezt a három dolgot fogják hosszú távú szerződés keretében finanszírozni, így az alapítványi működési forma és az új finanszírozási rendszer is hozzájárul ahhoz, hogy a magyar felsőoktatási intézmények versenyképesebbek legyenek. Palkovics László hozzáfűzte, az uniós újraépítési alapból a fejlesztésekre is jut majd pénz.
Az újraépítési alap, amit az Európai Unió kölcsönként a tagállamok számára biztosít, ez Magyarországnak kb. 6000 milliárd forintot jelent, a kormány azt a döntést hozta, hogy ebből a 6000 milliárd forintból ennek az összegnek a negyedét, 1500 milliárd forintot az egyetemek és az innovációs tevékenységük fejlesztésére fog fordítani.
Palkovics László miniszter mindezt tegnap Üllőn közölte, ahol egy lovak vizsgálatára alkalmas csúcskategóriás CT készüléket adtak át az Állatorvostudományi Egyetem rendezvényén. Palkovics László elárulta, hogy mire szánják az 1500 milliárd forintot.
Ezekből hozzuk létre azokat a science parkokat, tudományos parkokat, azokat az egyetemi fejlesztéseket, ami ahhoz kell, hogy a magyar felsőoktatás egy nagyot tudjon előrelépni.
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium vezetője kiemelte, a kivételes teljesítmények kivételes eszközöket igényelnek. Ezért a tárca a tématerületi kiválósági programban 450 millió forintos támogatást nyújtott az Állatorvostudományi Egyetemnek.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Márciustól szigorodnak a munkaügyi szabályok. A részletekről Sipos Ildikó kérdezte Bodó Sándort, az Innovációs és Technológiai Minisztérium foglalkoztatás politikáért felelős államtitkárát.
Eddig is, attól függően, hogy milyen nagyságrendű volt ez a mulasztás, volt valamilyen mértékű bírság, de ebből a dolgozó nem sok mindent vett észre. Most egy olyan konstrukció született az elmúlt évi törvénymódosítás alapján, amikor is, ha azt tapasztaljuk, hogy valakit feketén foglalkoztat a munkaadója, és ezt bizonyítani tudjuk, hogy 1-2-3 hónap vagy akár hosszabb ideje megtörténik, akkor visszamenőlegesen legalább egy hónapra azt a dolgozót be kell, hogy jelentse, vagyis legálissá válik a munkaviszonya. Nyilván így több társadalombiztosítási ellátásra jogosult, meghosszabbít a nyugdíjszámítás, megalapozó szolgálatidő, vagyis így a munkavállaló is nagyobb biztonságba kerül. Ez a legfontosabb és új elem. Természetesen, hogy említettem, a korábbi szankciók emellett megmaradnak, tehát nem arról van szó, hogy most már bátran bárki kísérletezhet és nem kell bejelenteni a munkavállalóját. Tehát a ellenőr kollégák ugyanúgy, ahogy eddig is tették, szabályszerűen, szakszerűen, nyilván elsőként figyelmeztetőleg, de föllépnek ezekben az esetekben. Csak hogy említettem, most egy plusz dologgal erősödik meg ez az ellenőrzés, nevezetesen, hogy a munkavállaló bejelentetté válik.
Miért pont legalább egy hónappal kell visszamenőlegesen bejelenteni a munkavállalót a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál? Miért nem több hónapra visszamenőleg, A másik kérdésem pedig az, hogy fogják-e ilyenkor utólag ellenőrizni azt, hogy bejelentette a munkaadó valóban a munkavállalót, tehát hogy hosszabb távon szabályosan foglalkoztatja-e?
Természetesen hát az utóellenőrzések megmaradnak, nyilván nem csak arról van szó, hogy születik egy határozat, annak a végrehajtását a kollégák ellenőrizni fogják, de hogy visszatérek egy hónap vagy több hónap, tehát nagyon sok esetben ugye az ellenőrzéskor az a munkaadónak a válasza, ha azt tapasztalja, hogy valaki feketén foglalkoztatottként van jelen a munkahelyén, hogy pont ma vettem föl. Pont csak ez az első nap, most kezdtünk volna együtt dolgozni, már holnap be is jelentettem volna. Na most természetesen mi feltételezzük, hogy mindenki őszintén beszél, de ebben a helyzetben minimum az, hogy egy hónapra bejelentett legyen. Mert az is lehet, hogy tényleg egy napja van ott, és most intézik a papírokat, bár a előírások szerint ugyanig nem állhat munkába, még nincs minden rendben, tehát ez sem mentesít a szabályszegés, a szabálysértés, az ugye itt is megtörténik, de ahogy említettem, amennyiben a ellenőr kollégák azt látják, hogy valaki 2, 3, 4 vagy 5 hónapja is feketén van foglalkoztatva, akkor nem egy hónap lesz az az idő, amire be kell jelenteni, hanem addig, amit bizonyítottan tudnak bemutatni, hogy de kérem, hát ez a dolgozó már 5 hónapja itt van feketén foglalkoztatva, akkor tessék csak 5 hónapra bejelenteni visszamenőleg, mert az egy hónap az a elvárt legkisebb időtartam, amire bejelenthető.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A banki ügyfélszolgálati telefonszám meghamisításával is próbálkoznak csalók, hogy megszerezzék az ügyfelek bankszámla vagy kártya adatait, mondta az Inforádiónak Binder István, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivője.
Az új eszközök egyike, hogy időlegesen meg tudják a csalók hamisítani a banki ügyfélszolgálati telefonszámát, tehát a hívó fél úgy tűnik, mintha banki ügyfélszolgálatunk lenne, pedig valójában a csalók jelentkeznek, ők valami azonnali intézkedést kérnek, kártyaletiltás vagy valamilyen banki művelet elutasítását említik, valójában azonban az adatainkra kíváncsiak, bankszámla kártyaadatokra, internetes belépési kódokra. A másik újfajta trükk az, hogy ezeknél a mobiltelefonos megkereséseknél vagy SMS üzenetekben valamilyen távoli elérést biztosító állítólagos banki alkalmazást, illetve ismeretlen eredetű vírusírtó programot szeretnének telepíteni számítógépünkre. Ennek a kém programnak is az a feladata, hogy letöltse, kifürkészte az adatainkat. A harmadik megoldás az pedig, hogy nem direkt úton közvetlenül a bank nevében keresnek meg minket, hanem valamiféle internetes kereskedő portál vagy egyéb szolgáltató nevében jelentkeznek, és a szállítás, szolgáltatás elakadása miatt szeretnék megtudni a banki adatainkat. Már a beszélgetés során kiderül, hogy az ügyfél nem is annak a hitelintézetnek az ügyfele. Ilyenkor azt próbálják a csalók, hogy azt mondják, hogy ők a másik bank nevében is tudnak intézkedni, tudnak segíteni. Tehát néhány ellenőrző kérdéssel, például, hogy én ön szerint az önök ügyfele vagyok, nagyon gyorsan tudjuk ezt tisztázni. A másik, hogy elég céltudatosan a beszélgetés néhány mondatát követően az adatainkra kíváncsiak a bankok. A hitelintézetek soha semmilyen formában, sem e-mailben, sem telefonon, sem SMS-ben nem kérik el az adatainkat, egész egyszerűen azért, mert tudják, tehát az összes banki adatra, kódra nincsen szükség. A harmadik segítőnk, ez a bankszámláknál már néhány éve működő, a internetes webes vásárlásoknál pedig 2021. január 1-től bevezetett 7-faktoros, vagy más néven erős ügyfélhitelesítés, amelyiknek az a lényege, hogy egy csatorna, tehát önmagában a számla vagy kártya azonosítóink ismerete nem elég, egy másik csatornán érkező további azonosító szükséges, vagy valamilyen biológiai tulajdonságunk, például a mobiltelefonra helyezett új lenyomatunk. Ezt tulajdonképpen kiszűri, megakadályozza, hogy leemeljék a számláról a pénzünket, hiszen ezzel a másik azonosítóval nagy valószínűséggel nem tudnak rendelkezni a csalók.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Bernard Attila, a portfólió elemzője van a telefonnál ismét. Folynak már az adatok? Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm ismét a hallgatókat is. Igen, most már valós idejű árfolyamokat látok, és azt is látom egyúttal, hogy a Bux Index egyelőre kifejezetten jól kezdte a mai napot, egyébként egy borongósabb európai részvénypiaci hangulat mellett is. Most a Bux Index 0,8%-os pluszban jár, 43.800 pont környékén. Leginkább a MOL szárnyalásra húzza felfelé most az indexet, 1,8%-os ugrást látok az olajtársaság részvényeinél, 2216 forinton született az utolsó kötés. Ugye nagy emelkedést mutattak tegnap az európai, illetve amerikai olajárak, a konjunktúrát árazzák a befektetők, és ez feltétlenül a MOL árfolyamára is most jótékonyan hatott. Az OTP banknál csak egy szerény emelkedés mutatkozik, 0,1%-os, 13.220 forintra. A Richternél 0,5%-os a plusznak a mértéke, 8.765 forintra. A Magyar Telekomnál most 0,4%-os pluszt látok, 405,5 forintra.
Forint hogy viselkedik?
Forintnál, ahogy az iménti bejelentkezésemkor említettem, inkább a gyengülés felé látottunk fundamentális jeleket, és ez most el is indult. 359,60-ig ugrott az euróval szembeni jegyzés, tehát nagyon úgy tűnik, hogy kezd kilépni ebből a sávból, amely az elmúlt két hét során mindig visszafordította a forintot az erősödés felé, de hát ugye ezt most még nem tudjuk kijelenteni biztosra. A dollár-forint jegyzések jelenleg a forintnak a gyengülése miatt 295,80-ig emelkedett.
Köszönöm szépen, Benhard Attilát, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
A műsort támogatta a PwC Magyarország, a jövő pénzügyi vezetőinek tanácsadója.